Jó estét kívánok, ez itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Panulin Ildikó. Mai adásunk tartalmából: szorítja a határidő a cégeket a határidős és opciós ügyleteik kötelező jelentésére, még mindig Ciprus a magyar offshore paradicsom, a magyar beszállítói cégek arányát növelni a kormány, egyre több vállalatot vásárolnak fel a kínaiak, ezek mai témáink, hallgassanak minket. Néhány napon belül hatályba lép a határidős és opciós ügyletek kötelező jelentése, amelyet egy uniós tőkepiaci rendelet ír elő a szerződést kötő piaci szereplők számára. Az adatközlési kötelezettség alól csak a magánszemélyek kivételek, a velük kötött ügyleteket a pénzintézetek lejelentik. A felkészülést a Keller tapasztalata szerint sok vállalkozás és pénzügyi intézmény az utolsó pillanatra hagyta, ami veszélyezteti a jelentéshez szükséges azonosító kódok időben való beszerzését. A határidő közel van, február 12-e. Csiszér Pétert, a Keller stratégiai és ügyfélkapcsolati igazgatóját kérdeztem a megoldásról.
Európában egy rendelet szabályozza ezt, az EMIR nevű rendelet, ami előírja, hogy a határidős, illetve egész pontosan a derivatív ügyleteket jelentsék a benne szereplő tagok. Ezt a jelentést kereskedési adattárakon, úgynevezett trade repositorikon keresztül kell megtenni az európai felügyelet felé. Ez minden a törvény, a rendelet által definiált derivatív ügyletre vonatkozik, és minden típusú szereplője, kivéve a magánszemélyeket.
Vállalatokat érint magyarul. Mely vállalatoknál jellemző, hogy vannak ilyen ügyleteik? Exportra termelőknél például jellemzően van, de van esetleg olyannál is, aki nem termel exportra, nem állít elő?
Igen, tehát sok szempont miatt léphet fel igény egy derivatív ügylet megkötésére. Természetesen a pénzügyi intézeteknél, ez előfordul nagy számban. Ugye ügyfeleik javára sokszor kötnek ilyet. Ugye mindenhol, ahol esetleg valamilyen jövőbeli deviza ügyletet akarnak megkötni, vagy esetleg valamilyen fedezeti szándékkal egy deviza kitettséget lefedezni, lehet ugye import-export, lehet bármilyen olyan termelővállalat, ahol le kell egy ilyen jellegű deviza kitettséget fedezni. Igazából nagyon széles körű, tehát én azt mondom, hogy ez jellemzően kockázatkezelési és hedzselési szándékkal kötik a cégek, de ugyanúgy spekulatívval is, tehát ez egy nagyon széles kör egyébként.
Vállalati mérettől függően is széles a kör, tehát kisebb vállalatok is foglalkoznak ilyen, nem mondjuk egy-egy közepes cég?
Amennyire ezzel mi képben vagyunk, ez tényleg széles kör. Azért azt is látni kell, hogy a Keller nem foglalkozik ilyen tranzakciók kereskedésével. Mi a tőzsdén kötött derivatív ügyletekre bírunk azonnali rálátással, de a tőzsdén kívüli ügyletekre azért kevéssé. Természetesen az elmúlt időszakban informálódtunk a piaci szereplők irányából a tekintetben, hogy mennyi ilyen ügylet van, mennyi szereplő, és hát azért ez akár több ezres szám is lehet még egy ekkora piacon is, mint a magyar.
Mi az, amit a jelentésben szerepeltetniük kell? Tehát kódokat kell megadni, vagy egyszerűen le kell jelenteni ezeket az ügyleteket?
Az ügyletnek számos paraméterét meg kell adni, ezt definiálja egyébként a jogszabály, és ami nagyon fontos, hogy az ügyletben pontosan be kell azonosítani a szereplő feleket. Most ezt a beazonosítást, ezt egy úgynevezett LEI kóddal, Legal Entity Identifier kóddal lehet megtenni. Ezeket a kódokat pedig az erre engedélyezett kódkiadó szervezetektől lehet igényelni.
De egyébként ez az igénylési folyamat egyszerű? Tehát elintézhető egy telefonnal, vagy egy e-maillel? Vagy...
Hát nem egy telefonnal, de viszonylag egyszerű. Az egy más kérdés, hogy ott is nagyon nagy torlódás van, ugye a határidő szűkössége miatt. Ugye sorban állnak az ügyfelek, illetve hát a piaci szereplők tízezrei ezeknél a szervezeteknél. Tehát itt hetekbe is beletelhet, mire a szervezettől ténylegesen megkapja az azonosító kódját egy-egy szereplő. A Keller, amit tud ebben segíteni, az az, hogy egyfelől az igénylésnek a módját azt megkönnyíti. Magyarul a Keller le tudja rövidíteni ezt az igénylési időt. Speciális szerződést kötöttünk egy kódkiadó szervezettel, aki ezt lehetővé teszi rajtunk keresztül. És egyébként kedvezőbb feltételeket is tud biztosítani díjakat tekintve, mint hogyha direktben venné fel egy-egy szereplő a kapcsolatot a kódkiadó szervezetekkel. Természetesen a Keller is egy kereskedési adattáron keresztül továbbítja az adatokat az európai felügyelet felé, és ehhez egyébként a tranzakciók riportolásához egy ügyfél felületet, egy rendszert nyújt a résztvevők számára.
De gondolom, hogy ezt kérvényezni kell. Az
igen, erre szerződni kell, ez egy speciális szolgáltatása a Kellernek.
Gyakorlatilag akkor ezzel meg tudják gyorsítani ezt az eljárást, hogy esetleg ne fussanak ki a határidőből a cégek?
Igen, a kódkiadást mindenképpen meg tudjuk gyorsítani. Tulajdonképpen, ha valaki most megy el egy kódkiadó szervezethez, hogy igényeljen egy ilyen kódot, abba a problémába futhat bele, hogy mire indul a kötelezettség február 12-én, addigra nem tud ilyen azonosító kódot igényelni, vagyis hát kapni.
Magyarul a későn ébredőknek ad egy utolsó utáni esélyt a Keller ezzel, mert önöknél viszont el lehet intézni jövő hét közepéig, ha jól értettem.
Akkor... Igen, nálunk az átfutási idő, ez a maximum 3 nap a kód kiadásra. És még egyszer, ez a Kellernek a speciális helyzet és speciális szerződése miatt lehetséges a kódkiadó szervezettel.
Mivel jár, hogyha valaki nem teszi ezt meg?
Ez egy nagyon jó kérdés, ez nincs definiálva azért az európai jogszabályban, hogy egészen pontosan milyen retorzió érheti azt, aki nem kezdi el a jelentést a február 12-től, amikor ennek ugye az induló határideje van. Természetesen ez majd az európai felügyeletnek is a mérlegelési körébe fog tartozni, és hát nyilván itt lehet akár egy bírságnak való kitettség, vagy hasonló retorziók is. Nem tudjuk ezt egyelőre felmérni egész pontosan.
Csiszér Pétert, a Keller stratégiai és ügyfélkapcsolati igazgatóját hallották. Mérsékelten ugyan, de csökken azon magyar cégek száma, melyek tulajdonosa valamely offshore országbeli cég. Ciprus tavaly májusi pénzügyi összeomlásával csökkent ugyan az országban székelő magyar cég tulajdonosok száma, de még így is a Seychelles-szigetek és Hollandia mellett itt van a legtöbb tulajdonos bejegyezve, áll a Disznód üzleti információszolgáltató elemzésében. Keleti József országigazgatóval beszéltem.
Alapvetően ugye azt tudtuk vizsgálni valóban, hogy magyarországi székhelye rendelkező cégek offshore országokban található tulajdonossal. Ezek száma hogyan változott az elmúlt időszakban. Amit nagyon fontos kiemelni, hogy kifejezetten a magyar tulajdonossal rendelkező, de offshore országokban levő cégekről itt nincsen szó. Tehát ez ettől eltérő képet mutathat. Bár meglátásunk szerint elég jól reprezentálják ezek az adatok az általában véve offshore cégalapítási kedvet. Amit látunk az, hogy egyfajta átrendeződés mutatott a ciprusi pénzügyi válság hatására. Nagyon úgy tűnik, hogy elég sok magyarországi működő cég tulajdonos gondolta úgy, hogy a ciprusi offshore tevékenységet és cégét megszünteti. Tehát itt egy 7,8%-os csökkenés volt tapasztalható, de általánosságban véve elmondható, hogy Magyarországon kevesebb olyan cég működik már, amelynek offshore országban található a tulajdonosa.
Mely offshore országok azok, amelyek legkedveltebbek? Korábban ugye mindig Ciprust emlegették.
Igen, alapvetően Ciprus megőrizte a csökkenés ellenére is a vonzerejét, ha lehet így fogalmazni. Tehát még mindig az első hely, hiszen nyilván közelsége is mindenféleképpen vonzó célpont azoknak, akik ebben egy offshore cég alapításban gondolkodnak. Úgyhogy Ciprus változatlan az első. A második helyen Seychelles-szigetek található. Ezt követően harmadik és negyedik helyen Hollandia és Svájc, ahol azért azt gondolom, hogy nem teljesen egyértelműsíthető mindig az offshore jelleg. Nyilván itt elképzelhetőbb a tényleges gazdasági tevékenységet a végző vállalkozások anyavállalati viszonya. Viszont az ötödik helyen található Panama, hatodik Belize egyértelműen szintén az adóelkerülés, vagy az adó optimalizálás célzattal, vagy adott esetben a tulajdonosi információk eltitkolásának, fel nem fedésének a lehetősége miatt lehetnek vonzó célpontok.
Ugye nem véletlen, hogy ezt az elemzést készítették, hiszen hogyha offshore tulajdonos van a háttérben, akkor lehet, hogy egy kicsit másként kellene eljárni. Másként kell eljárni?
Én azt gondolom, és azt látjuk, hogy összességében egész Európai Unió szinten egyre több a fellépés az offshore vállalkozások ellen, hiszen nyilván az Unió különböző országainak nem tesz jót, hogyha adóoptimalizálási célzattal más országokban alapítanak cégeket. Úgyhogy ezzel egyre több az uniós fellépés, azt gondolom, ez is egy icipicili talán ezekben a számokban megnyilvánulhat. A másik nagyon fontos paraméter az offshore cégek esetében az a tulajdonos kilétének az eltitkolása. Szándéka. És azt látjuk, hogy egyre több olyan vállalkozás vállalat van, aki bizony nem szívesen létesít üzleti kapcsolatot olyan vállalkozásokkal, ahol nem fejthető vissza, hogy a végén ki az, aki egy vállalatcsoport mögött áll. Egyre több ízben jelennek meg különböző kiírásoknál, illetve az uniós pályázati pénzeknél is egy elég fontos szempont, hogy átláthatóság szempontjából megkérdőjelezhető vállalkozások ne feltétlenül nyerjenek pénzeket. Úgyhogy azt gondolom, hogy összességében ezek a változások és ez a fajta hozzá állás változása mindenféleképpen csökkenti az offshore kedvet, ami viszont olyan szempontból jó, hogy nyilván a vállalkozások átláthatóságára mindenféleképpen jó hatást gyakorol.
Keleti Józsefet, a Bisznót csoport országigazgatóját hallották. A vállalatok és piacok hamarosan folytatódik, adásunk második részében a magyar beszállítók arányának növeléséről és a kínai vállalati felvásárlásokról hallhatnak beszélgetéseket.